Jó, köszönöm szépen. Készültem egy hosszabb előadással is, amilyen trendeket, tényeket, meg mindenféle hasonlót mutatott volna be, de aztán amikor ma reggel fölébredtem, akkor rájöttem, hogy a Schuster az maradjon a kaptafánál. Gyakorlatilag én a több mint 20 éve nemzetközi oktatáspolitikával foglalkozom, többé-kevésbé volt, amikor ez a része volt a munkámnak a dominánsa. És hát gyakorlatilag szakpolitikai, nemzetközi oktatáspolitikai diskurzusokkal és narratívákkal. És a 2000-es évek első évtizedében az a szerencse ért, hogy közel 10 éven keresztül az OECD és az EU oktatáspolitikai oktatási bizottságának a tagja lehettem, és nyomon követhettem egy olyan jellegű változásnak a születését, ami ugye igazából az egész életen át tartó tanulás, lifelong learning diskurzusnak a kiteljesedése, változás volt. Az OECD-ben ráadásul szerintem az oktatási területen ez a legizgalmasabb időszak volt. Első PISA, önálló oktatási bizottság létrejötte, önálló oktatási igazgatóságnak a megalakulása, és a 2005-6-7 környékén az OECD nagy átfogó reformja. Tehát, hogy így igazából én mesélnék, eredetileg történelem tanári végzettségem van, amúgy is hiszek a narratíva hatalmában, és ontológiailag az ember történetekben él, tehát az ilyen definíciókat, tényeket, akármiket, ami egy ilyen meta-life, azt meghagyom az akadémiai közönségnek. Onnan kezdeném, hogy ugye ez a 2000-es évek közepe, 2005-6, ez gyakorlatilag az EU-ban dübörgött a lifelong learning, Lisszaboni stratégia, mindenki emlékszik, erről beszéltek folyamatosan. Az OECD-ben már kicsit lecsengőben volt a diskurzusban a lifelong learning, keretként, értelmezési, szakpolitikai keretként elfogadták, de azért nem ezen a lovon ültek. Ennek igazából az is oka volt, hogy kicsit, hogy mondjam, legitimálni és függetlenebbé próbálták tenni az oktatási igazgatóság létét, korábban munkaerőpiac, szociális ügyekkel együtt volt. 2005-6 környékén, ez egy tavaszi, napfényes márciusi reggel volt, amikor az Oktatási Bizottság ülésén ugye beszámolt az OECD egy tematikus programnak az eredményeiről, ez a képesítési rendszerekről szólt. És ez a képesítési rendszer ebben valójában kicsúcsosodott egy olyan jellegű hosszú távú folyamat, amely a keretrendszer megközelítésnek egy szakpolitikai megalapozását végezte el. Ugye gyakorlatilag azt a, hogy majd igazából három alap alapdimenziónak a narratívájára épült fel, tehát van képesítési rendszer, ami ugye gyakorlatilag azt jelenti, ezt a lefordítanánk kompetencia rendszerre ugyanez igaz lehet, ami azt jelenti, hogy a szabályozás és a rendszer és intézményesülés szintjén gyakorlatilag a képesítéseket leírja. Van képesítések kerete, ha példát akarnánk, ilyen volt mondjuk az OKE, az egy képesítések kerete volt, de nem egy képesítési keretrendszer, csak hogy élő példát hozzak, biztos tudományos definíciókat találnánk abban a kiadványban akkor, ami megjelent, Michaels, brit nemzetközi szakértő volt, aki ugye ezzel a témával foglalkozott. Sok PLA-t szerveztünk Magyarországon, Mike is többször járt, illetve a tematikus tanulmánynak a vezetője, Patrick Werken, aki jól ismert egyébként a lifelong learning érában és a felnőtt képzés területén. Ugye a képesítés, ha ugyanennél az analógiánál akarnánk maradni, akkor képesítési keretrendszer az az MKKR, vagy az EKKR, Európai Képesítési Keretrendszer. Ez lényegében azért egy lényeges sztori, mert hogyha ugyanezt az időszakot, ezt a lifelong learning lázat próbáljuk megnézni, hogy ez milyen narratívákban jelentkezett és öltött testet, akkor ekkor jelent meg 2006-ban az Európai Unió tanácsának első ajánlása az egész életen át tartó kulcskompetenciákról, ami viszont szintén csak egy kompetenciák kerete. Leírja azt, hogy mi az a 8 kulcs kompetencia, és ezt valamilyen módon keretbe foglalja, még akkor is, ha nem egy mátrixos formában, hanem kvázi egy ilyen soft jogszabály, recommendation formájában. Egy keretrendszer az különböző. A céges világban a kompetencia keretek azok léteztek. Én személyesen 90-es évek végén a Nokia belső képzési rendszerének a megismerésénél találkoztam egy konkrét kompetencia kerettel, ami a cégnek a belső képzését és a munkavállalók teljesítményének az összehangolásához szükséges fejlesztés eszközeként szolgált. Miben más egy keretrendszer, mint egy kompetencia keret? Egyrészt van egy referencia kerete, a referencia keret konkrétan az a pont, amihez képest a különböző kompetencia összetevőket, elemeket összefoglalja, struktúrába, hierarchiába, szintekbe rendezi, tanulási eredményekben leírva. Ez a maga a referencia keret. A keretrendszeré akkor válik, hogyha ez egyrészt makroszinten stratégiai szabályozási intézményesült eszközként jelenik meg, kihat a képzésekre, a képzések tartalmára, a képzéseknek kvázi bizonyos értelemben áttételesen, indirekt módon a formájára, és valamilyen módon egy értékeléshez tanúsítás, igazolás is kapcsolódik hozzá. Ha analógiát szeretnénk találni, akkor ehhez leginkább az európai nyelvi referencia keret az, amelyik használható. Ez mindenki számára ismert, hosszú időt futott be ez a történet, igazából a 90-es évek végén kezdődött, Grazban, az Európa Tanács Modern Nyelvek Központjában, és aztán azóta már mindenhol valójában ennek a referencia keretnek az A1, A2 ismerjük, C2-ig való szintjeit használják, a könyvek e szerint íródnak, a vizsgák e szerint szerveződnek, a bizonyítványokat így állítják ki, és hát gyakorlatilag a kurzusokat is e szerint hirdetik. Ez a keretrendszer megközelítés. Miért lényeges ez? Ez azért lényeges, mert valójában ugye ez a keretrendszer megközelítés, ez az, ami domináns az Európai Unióban és nemzetközileg az utóbbi időben. Itt hadd emeljek ki egy ilyen nagyon gazdag információgyűjteményt, egy kvalitatív összehasonlító elemzést, ezt az Euridike készítette, 19-ben jelent meg, ez a digitális iskolai oktatás Európában. Részt vehettem az Euridike és az Oktatási Hivatal felkérésére a magyar adatszolgáltató vagy információszolgáltatóként. Mindenki számára ajánlom, egy rendkívül gazdag referencia munka, ami az eligazodáshoz és a további, hogy mondjam, ilyen kutakodáshoz, kutatási, elemzési kérdések konceptualizálásához is használható. Természetesen, mivel összehasonlító elemzésről van szó, ezért azt a fajta szimplifikációt tartalmazza, ami mondjuk a kvalitatív, deskriptív, összehasonlító elemzéseknek igazából egy inherens jellemzője. Ebből kivettem egy térképet. Ez a térkép ez azt mutatja, hogy az európai ugye ez nem csak az Európai Unió, hanem azok az országok, akik egyébként az Erasmus Plus programban részt vesznek, tehát hogy ezek az országok, ezek esetében hol van átfogó stratégia, ami foglalkozik oktatással, hol van specifikusan digitális oktatással kapcsolatos stratégia, és hol van, hol nincs nemzeti szintű digitalizálással, digitális transformációval, digitális átállással kapcsolatos stratégia. Ja, az látható, hogy az országok többségében a kompetencia és készségfejlesztés azt nemzeti szinten is, vagy föderális szinten egyes államok esetében szükségesnek tartották, hogy egy háj, egy ilyen top level stratégiába foglalják. Ezeknél mindenhol megtalálható az egyik legfontosabb kiemelt prioritásként a digitális kompetencia, digitális készségek fejlesztése. Innentől kezdve igazából már csak egy lépés, hogy ezt hogyan operacionalizálják, stratégiailag, szakpolitikai beavatkozások szintjén, ez hogy jelenik meg a realitásban. Persze nem zárja ki, hogy egy tágabb stratégia nem tartalmazhat olyan jellegű intézkedéseket, kezdeményezéseket, fejlesztéseket és innovációkat, amely egy kompetencia keretrendszer irányába mutat. Ezek simán egymás mellett el tudnak élni, meg tudnak élni, mert ha példát nézünk, akkor az angol digitális készségkeret, az valójában ugye nem egy kompetencia keretrendszer, de egy olyan kompetencia vagy készségkeret, ami gyakorlatilag egy, nevezzük így lifelong learning perspektívában, a digitális kompetenciának szakmai konszenzuson alapuló egységes leírását adja, aminek az egyes alágazatokban való operacionalizálása, standardokká, követelményekké, képesítési, kimeneti, bemeneti követelményekké lefordítását foglalja keretbe. Térjünk vissza az Unióhoz, ez a DICOMP univerzum, ez ugye számos keretet tartalmaz. Nagyon sajnos rosszul használják, hát ez a magyar nyelv és az angol nyelv különbsége, a framework az keret is, meg keretrendszerként is használják. A Digital Competence Framework for Citizens 2.1, az gyakorlatilag nem egy kompetencia keretrendszer, az egy kompetencia keret állampolgárok számára. És emellett igazából egy referencia keretként dolgozta ki az Unió, úgy gondolta, hogy ezt az ő szakmai, tudományos bázisán és kapacitásán épülve ajánlja a tagállamok számára különböző fejlesztések, kompetencia keret, vagy keretrendszer, vagy készségkeret fejlesztésekhez. Sok ország adaptálta az oktatás területén, ebben az Euridiké kiadványban pontosan megtalálható, hogy hol, mely országok alkalmazzák tanulói digitális kompetencia keretnek, vagy a DICOMP univerzum részét képező pedagógus oktatói digitális kompetencia keretnek azt a viszonyítási pontot, referenciát, amit az Európai Bizottság Kutatóközpontja, a Joint Research Center kidolgozott. Mi is ez a DICOMP keret? Ez valójában olyan, mint egy puzzle, összerakja azokat a kompetencia összetevőket, és egy keretbe foglalja, amelyet egy adott időpontban, egy adott helyzetben valójában szakmai konszenzusos módon relevánsnak tartanak. Ilyen keretek születtek számos helyen Európa szerte. Én hármat emelnék, és nem csak Európa szerte, hármat mutatnék meg. Az első, ez az angol keret, ahol látható, hogy négy kompetencia területről van szó, és ugyanúgy, mint a DICOMP 2.1-ben, a különböző kompetencia területekhez kapcsolódóan tanulási eredményekben fogalmazza meg azokat a kompetencia elemeket, összetevőket, amely a digitális kompetencia egy adott szintjéhez, a szintjén jelentkező cselekvés valamilyen feladat elvégzéséhez szükségesek. De nem csak Európában, itt például a kanadai keretet mutatom önöknek, ahol látható, hogy több kompetencia terület van, és a kompetencia területeknél ugyanaz a megközelítés van, tehát van kompetencia összetevő elemek megfogalmazva tanulási eredményben, és konkrét olyan példa, amely kontextusba helyezi, és képzésfejlesztéshez, értékeléshez, különböző standardoknak a kialakításához az adott kompetenciát absztrakt szintről lehozza a tényleges valóságba. Külön kiemelném viszont az osztrák DigiComp rendszert, mert ez valójában egy rendszer, több keretből áll, van pedagógusoknak, tanulóknak, és érdekes módon annyiban lépett el az uniós referenciától, megtartotta a 8 szintet, de egy rávezető 0. szintet is belekapcsolt, ez egy fontos elem, mert ugye egy kompetencia keretben megfogalmazott kompetencia elemek és standardok, azok egyéni teljesítményen, egyéni dolgot mérnek, és azok, akik a szakadék legmélyén vannak, a digitális szakadék legmélyén, ahhoz, hogy kicsit ki tudjanak mászni, ahhoz segítség kell. Ez viszont ugye guidance, tutorial, stb., vagyis őket föl kell arra hozni, hogy egyénileg is teljesíteni tudnak. Ez valójában a nulladik szint az osztrák keretben, és nagyon hasonló megközelítésen gondolkodik a digitális jólét non-profit Kft., és mi egy rámpa programnak, remélhetőleg 21-27 közötti megvalósítását konceptualizáljuk jelenleg. És akkor milyen a magyar történet? Folytassuk ezzel. Ugye a digitális kompetencia valójában, amivel mi nálunk a referencia, az egy állampolgári arakkészlet. Egy olyan digitális eszközhasználati készség és hozzá kapcsolódó képességelemek, amelyek szükségesek bármilyen az életben, az általában a munkavégzéshez, és valamilyen munkakör a 21. században a változó munkaerőpiacon, foglalkoztatási, alkalmazási feltételek között digitális technológiával támogatott munkafolyamat elvégzéséhez. Ugyanakkor ez a keretrendszer, a hazai, az rendszerbe próbálja foglalni azokat az ágazati szakmai digitális kompetenciákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy adott ágazat speciális IKT és digitális jellemzőit hozzákapcsolják. Egyébként ez a, hogy mondjam így, ez a flamand, és a, talán a kollégáim jobban tudják, de valamely spanyol, baszk, meg nem tudom milyen megközelítés, tehát ez a hármasság, a belga flamand felső felnőtt képzési rendszer digitális, hogy mondjam így, kompetencia keretének, keretei egymásra épülésének ugyanez a logikája. És természetesen vannak olyan kiegészítő szakmai digitális kompetenciák, amik alapvetően munkakörhöz kapcsolódnak. Egy rendszer attól rendszer, hogy ezek koherensen, valamilyen módon egymáshoz illeszkednek. De mik ezek, amihez egymáshoz illeszkednek? Ez a rendszer különböző folyamatai által biztosítottak. És ezt írtuk le tavaly, hát hosszú küzdelem után, mert az IKER az olyan mélyen beégett a magyar retinába, és valahol itt hátul az agysejtekbe, pedig az egy gyakorlatilag egy specifikus kompetencia keret, leszakadó, hátrányos helyzetű, alacsony képzettségi munkaerőpiacról kiszorultak. De a fejlesztők rosszul használták, keretrendszerként használták, vagy rendszerként, ezeknek az attribútumoknak nem felel meg. Ami megfelel, az az, amit mi csináltunk, digitális kompetencia keretrendszer, 13.41.2.19-es kormányhatározat, ezt elfogadták, és itt látják ezen az ábrán grafikusan, hogy valójában ez a rendszer, ez milyen elemekből, milyen összetevőkből fog fölépülni. A koncepció megvan, a kormányhatározat értelmében elkészítettük az összes ránk írott feladatot, várjuk, benyújtottuk a kormányzatnak, várjuk, hogy a közeljövőben a Nemzeti Digitalizáció Stratégia elfogadását követően beinduljon a folyamat, és ténylegesen a fejlesztési rész. Miben új? A DICOM 2.1-et vettük alapul, de valójában egy profil alapú kompetencia rendszerben gondolkozunk, nem teljes szint megközelítés, mint egy képesítési keretrendszernél, hanem profil. Valójában nincs mindenkinek ugyanazon a szintű kompetencia elemre össze szüksége, mondjuk nem tudom, a kommunikáció területén lehet, hogy magasabb kell, a biztonság területén és a probléma megoldás területén alacsonyabb. Ez egy alapjellemzője a mi megközelítésünknek. Mit tesz lehetővé a keretrendszer? Valójában ez a DICOMP rendszer, ez egyrészt áll, hát mint szokás szerint egy, hogy mondjam, egy gépházból, ez a DICOMP központ. A fejlesztés részét fogja képezni egy digitális kompetencia képzési regiszter, amely képzési regiszter algoritmusokkal, gépi tanulással fogja a tanulást támogató platformot kiegészítve hozzá kapcsolni azokat az ajánlatokat és képzéseket, amelyek az egyes kompetencia összetevőkhöz a regiszterben megjelenő képzések alapján azonosíthatók, és egy profil bővítéshez, egy profil fölrajzolásához és a hozzá vezető tanulási út elismeréséhez szükségesek. A DICOM tanulás támogató platformnál a PIX francia rendszer adaptációján dolgozunk. Ezt mindenki, aki érdeklődik, meg tudja nézni. Ajánlom is egyébként mindenkinek, hogy kukkancson bele. Ma a világon ez a legfejlettebb tanulás, digitális kompetencia tanulás támogató rendszer és platform. A DICOMP tanúsítás az ugye egy blockchain alapú, de ezen kívül akinek szüksége van bőrbe kötött kis papírocskára, majd a reményeink szerint a digitális jólét koordinációs pontokon és egyéb olyan képzőhelyeken és vizsgahelyeken, amelyek egy DICOMP akkreditációs feltételnek megfelelnek, ott megszerezhetőek. És hát ugye az egésznek az alapja valahol, abból a hármas felosztásból a DICOMP állampolgári digitális kompetencia keret. Ezt a cuccot, ezt egyébként az alapanyagok, azok korábban itt a kollégáimmal összedugtuk a fejünket, így született. Az egyik fő szakértőnk mindenki számára ismert, Tóth Éva, 20 éve dolgozom vele, ő volt, aki a kvázi bizonyos értelemben a motorja ennek a sztorinak, keretrendszer fejlesztése, sokszor régóta foglalkozunk. Ez a 6-1-2 program, ezt szokták szeretni, említsük meg, megtörtént. Milyen az ADKK, miben ragaszkodtunk a régihez, és miben új, mi az adaptáció során az innovatív elem? Ugye az 5 területet, a 21 elemet megtartottuk, és a 8 szintet is. Amit viszont kritikával kezeltünk, hogy a példák életszerűek legyenek. Aki ismeri a DICOMP 2.1-et, tudja, hogy itt sok az ismétlődés, átfedés, hát azért ez egy ilyen fradi leves, mindent bele. Amit csináltunk, olyan példaterületeket tettünk, amely egyrészt a munkavilágához és a privát élettérhez kapcsolódik, és mivel az EU-s szintű keretben az nem referencia keret, csak egy kompetencia keret, nincs értékelési tanúsítási láb, ezért ezt mi megerősítettük, és ez valójában ez egy határozott elvárása volt a kormányzatnak. Hogy fog kinézni? Az, hogy milyen formában, hogyan, milyen módon lesz olvasható ez a jövő zenéje, meg valójában a kormánynak a döntése. Itt kiemeltem a DICOMP, tehát ugye maga ez az állampolgári keretnek a leíró ábrája, egy a kompetencia terület van ott ilyen téglavörösen, különféle problémák kezelése, az első kompetencia elem technikai problémák kezelése, utána a kompetencia elem deszkriptora, szindefiníció, ez szintén hiányzott az EU DICOMP 2.1-ből, tehát valójában a kontextusba helyezett példából meg besorolták egy szintbe, de azt nem definiálták, hogy az miért az, és igazából ez egy ilyen, na, ezt most tegyük ide, olyan, mint egy mátrixba, kinek hova esik a labda. És aztán két darab példa, amely a személyes és a munkavilágából származó, hogy mondjam, kontextusba helyezi azt a kompetencia elemet. A koncepció elkészült, az ösztönző rendszerhez kapcsolódó koncepció a teljes kormány előterjesztés részét képezve elkészült, az állampolgári digitális kompetencia keret elkészült, és maga az előterjesztés reményeink szerint egy kormányrendeletben fog testet ölteni, tehát az előterjesztés egyik végkimenetele egy kormányhatározat és egy kormányrendelet lesz. És a kormányrendelet kb. Hasonlóan, mint az európai, de mint a nyelvi referencia keretnél, hasonlóan egy státuszrendeletben fogja ezt az egész sztorit rendezni, és valahol kompetencia keretrendszer szintjére emelni azt a fejlesztési folyamatot, amely az elmúlt 2 évben történt. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem az időt is tartottam, az órám és a telefonom szerint igen, és akkor megpróbálom visszaadni a szót a szervezőknek.